De Sir Winston, mutatott az asszony a hozzá legközelebb álló komor tekintetű férfira. Nézze a melkasát! Sir Winston oda nézett. A férfinak az idővasfoga megrágta durva vászonruháját, és elővillant alul a sárkás bőrű melle, amelyen hosszú vágás húzódott. A vágást később ügyes kezek összevarták, de a valamikori cérna már foszladozni kezdett. Kivágták a szívét, mondta tárgyilagosan az asszony. Valamennyiét. Minden világos, dünnyögte az angol. Mi minden? A kicsik behatoltak a lepra telepre, és sorra megölték a leprásokat. Feláldozták őket az isteneiknek. Nem féltek tőlük? Lehet, hogy ők nem kapják meg a leprát, hiszen azt sem tudjuk, kicsodák. Kétségtelen tény, olyan helyzetbe kerültek, amelyről idáig csak álmodozhattak. Rejtve voltak mindenki elől, ugyanakkor szabadon gyakorolhatták a vallásukat. Értem ez alatt, hogy feláldozhatták a nyomorult leprásokat, és még attól sem kellett tartaniuk, hogy elfogy az áldozatra való, hiszen érkezett bőségesen utánpótlás. Arra természetesen vigyáztak, hogy mindig legyen kéznél egy-két megdolgozott agyú nagy, aki a hivatalos szervekkel elintézhette az ügyeiket. Később, mikor a lepra telepet bezárták, nyilván akadhattak problémáik, például kíváncsi lennék rá, hogyan szerezték be az élelmüket. A lepra telepek gyakran önellátóak voltak, mondta a professzor asszony. Megtermelték a legszükségesebbeket. Régen igen, biccentett az angol. Manapság azonban ez már nem megy. Figyelje csak azt a fekete ruhás nőt ott. A hozzájuk csatlakozó zombori kezében akkor már ott volt a lámpája, melyet a táskájából kotort elő. A felvillanó fény végigfutott a pergamen arcú asszony fekete köpenyén, fehér fejfedőjén. Apáca, suttogta Julia van der Haas. Ezek megölték az apácát. Attól tartok többet is. Miért éppen őket kimérték volna? Zombori odalépkedett az egyik halotthoz, majd óvatosan végighúzta ujját a bőrén. Nem múmia, mondta. Az angol biccentett. Bizonyos értelemben kétség kívül nem az. Ismeri a kitöméses technikát? Zombori bólintott. Julia van der Haas azonban rémülten a fülére szorította a kezét. El ne mondják! Ő is tudta, amit a két férfi, hogy az asztékok gyakorta alkalmazták ezt a módszert, főleg kukoricaisten ünnepének idején. Az erre a célra kiszemelt fiatal lányokat megölték, vagy megfojtották, vagy elvágták a nyakukat, majd gondos munkával, ősi technika alkalmazásával lenyúzták a bőrüket. Igyekeztek úgy végezni a feladatokat, hogy a bőrön minél kevesebb sérülés keletkezzék. Amikor aztán a napra kitett bőr teljesen kiszáradt, egy pap öltötte magára az ünnepségen, és eljárta benne kukoricaisten előtt a rituális táncot. A bőrt később kitömték, esetenként meg is őrizték az utókor számára. – Rettenetes! – vette le a tenyerét a fülléről Julia van der Haas. – Bennünket is ki fognak tömni? – Zombori nem szólt semmit, de akaratlanul is arra gondolt, milyen jól mutatna az asszony szőke sörénye az egyhangúan sötét barna arcok között. Arra riadtak, hogy a korong leszállt utánok a pincébe. Ügyesen lavírozott az átjárók és ajtónyílások között, mintha valaki a távolból irányította volna.
Alig, ha nem mennünk kell, morogta az angol.
Azt akarják,
suttogta a korongra meresztve a szemét Julia van der Haas. A korong, mintha igen intett volna, meglibbent a levegőben.
Vége a kirándulásnak, mondta Zombori, amikor a korong lecsapott rá és súrolta az oldalát.
Azt akarják, hogy menjünk ki.
Hová?
Nyöszörögte az asszony.
Azonnal megtudjuk.
Istenem, de hát maguk felkészültek valamire?
Az angol megvonta a vállát.
Mondjam azt, hogy a halálra.
Úristen!
Felmentek a földszintre, majd kiléptek az ajtón át az utcára. Abban a pillanatban, ahogy kitették a lábokat, a lámpa elaludt a szobában. Zombori nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy egy másik korong oltotta el. A korong Zombori oldalához ütődött. Zombori megértette, hogy azt kívánják tőlük, forduljanak be abba a kis mellékutcába, amely merőleges volt a Hold piramisához vezető utakra.
– Ez meg mi?
– riadozott az asszony.
– Kedvem lenne kiereszteni egy sorozatot.
– Semmi értelme – nyugtatta az angol. – Úgy sem találná el őket, csak a saját eszközeikkel lehet harcolni ellenük.
– Jó lenne, ha megmondaná, mire gondol.
Mielőtt az angol bármit is szólhatott volna, a kő megállt az orruk előtt, és ott lebegett a levegőben. Zombori csak ekkor fordult az asszonyhoz. Arra kérem, ha bármit is parancsolnának önnek, engedelmeskedjék nekik.
Én?
Ön, Julia. Eddig nem mondhattam önnek semmit, mert nem lehetünk biztosak benne, a tablettával lévő hatóanyag jól végzi a dolgát. Maga is ezt tette volna a helyünkben. Szeretném azt hinni, hogy bizonyosak benne. Ön az ő emberük.
Jézusom!
Adja ide a géppisztolyát.
Ne, nem!
Adja csak ide! A professzornő végül is odaadta. Magánál nem szabad, hogy fegyver legyen, mondta Zombori. Mindent tegyen meg, amit csak kérnek magától. Mindent. Ön, kedves Julia, többször is megkérdezte, mi a tervünk. Nos, a tervünk ön. Mondhatnám úgy is, hogy az ön kezében van az életünk.
Jézusom, de én semmire sem vagyok felkészülve, azt sem tudom.
Mi sem tudjuk. De ezt most nincs időnk megbeszélni. Újra itt a korong. A korong megérkezett, kissé előre terelte őket, majd eléjük állt. A három betolakodó megtorpant. A Hold is megállt az égen, mintha nem tudtam felszabadulni a furcsa látványtól. Zombori felemelte a karját.
Ott valaminek a bejárata.
A korong, mintha bólintott volna. Mindhárman a mutatott irányba fordultak. A kis utcát teljes hosszában egy hatalmas ház töltötte ki, amely durván faragott kövekből épült, lapos tetővel. A tető alatt második szint is húzódott, ebben azonban nem égtek fények. A főcinti teremben viszont ugyanazok a halványan pislogó olajmécsesek világítottak, mint a megnyúzott ember múzeumában. – Gyerünk! – bíztatta őket Zombori. – Azt akarják, hogy köszönjünk be hozzájuk. Elindultak a ház bejárata felé. A korong elégedetten lebegett a fejük fölött. Zomborinak feltűnt, hogy az ajtó szemöldök részét és a keretét is egyetlen kőből faragták ki. Olyasféle motívumokat látott rajtuk, amilyenek oda át Közép-Amerikában díszítették a piramisvárosok építményeit.
– Menjenek!
– suttogta Julia van der Haas.
– Maga menjen előre, Steve!
Zombori néhány pillanatra még megtorpant és megveregette az asszony bálát.
Próbáljon meg úgy viselkedni, mintha örömét lelné benne, bármit is lát.
A kő hirtelen megmoccant a fejük fölött, és a professzor asszony fejéhez vágódott. Nem ütött nagyot. Julia van der Haas még csak a földre sem zuhant tőle. Csupán a fejbőrét sértette meg, mert az ütés nyomán vékony vércsík kezdett szivárogni a füle mellett. Zombori az asszonyhoz ugrott volna, de az angol keményen elmarkolta a karját. Julia van der Haas megtántorodott, és az ajtókeret kövébe kapaszkodott. Közben egyetlen pillanatra a kőhöz érintette a homlokát. Oda, ahonnan egy tátott szájú szörnyeteg nyújtogatta a karmait feléjük. Julia van der Haas ekkor sikoltozni kezdett. Ismét a hajához kapott, mint odafent a domboldalon, mivel azonban már nem volt kontya, amit leereszthetett volna, csak szőke sörényét borzolta össze, és rázta a homlokába. Zomborit mitológikus fúriára, vagy egyszerűen csak egy vérszomjas boszorkányra emlékeztette.
– Tlaloc!
– kiáltotta az asszony a mennyezet felé tárva a karját.
– Tlaloc!
Zombori összenézett az angollal. Rémületet és tanácstalanságot sugárzott a pillantásuk. Julia van der Haasnak ekkor már csak a szeme fehérje látszott. Villámsebesen leeresztette a karját, és vetközni kezdett. Előbb a terepszínű nadrág került le róla, majd a zubbonya, végül sorban minden ruhadarabja. Amikor abba hagyta a vetkőzést, csak egy vékony, divatos bugyi maradt a testén.
– Tlaloc!
– kiáltotta felemelve a karját.
– Tiéd akarok lenni, Tlaloc!
Mire felúcsúttak a meglepetésükből, Julia van der Haas már eltűnt a ház belsejében. Az angol Zomborira nézett.
Ennyi.